Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a hazai GDP alakulásáról a második negyed évben, valamint a hazai tejiparról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Éves alapon nőtt, az előző negyedévhez képest viszont csökkent a magyar GDP a második negyedévben. Az éves alapon 1,1%-ról 1,5%-ra javuló bruttó hazai terméket az építőipar és az ingatlanpiac húzta felfelé, az exportra támaszkodó ipari ágazatok csökkenő teljesítménye viszont visszafogta. A turizmus erős szezon előtt áll, főleg a külföldi vendégek növelik a vendégészakák számát. Rövidültek viszont a nyaralási időszakok, vagyis többen jönnek, de kevesebb időt töltenek itt. A Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője azt mondta, a lakossági fogyasztás sem nőtt kellő mértékben. Molnár Dánielt Lakatos László kérdezte.
Hát az igencsak vegyes elemzői várakozások után egy elég lehangoló GDP adat érkezett. Mi minden okozta ezt a GDP eredményt?
Igen, mindenképpen úgy tűnik, hogy az elemzők túlzottan optimisták voltak a második negyedéves adatok kapcsán. Gyakorlatilag nagyon kevesen voltak, a visszaesést láttak, miközben az adatok azt mutatják, hogy negyedéves alapon csökkent a GDP. Tudni kell, hogy ez most az első beszélés, 30 nappal a tárgyidőszak után publikálta a KSH. Itt még részletes adatokat nem közöl, nem tudjuk pontosan mely ágazat milyen mértékben, a felhasználási oldalról a fogyasztás beruházás milyen mértékben eljárultak hozzá a visszaeséshez. Csupán azt közölte a KSH, két ágazat, az építőipar és az ingatlan ügyletek támogatták a növekedést, miközben az ipari termelés visszafogta azt.
Ugye az építőipar kapott némi stimulust is, ahogy itt a Csok Plusz elindult, meg ugye van ez az otthonfelújítási pályázat is, ez is segíthet, bár ezek még nem tudom, hogy mennyire jelenhetnek meg a statisztikában, hiszen itt őszre várják a nagy bumot.
A Csoknak mindenkit lehet szerepe, mert a lakásépítések az építőiparnak nagyon kis szegletét fedik le. Miközben az otthonfelújítási program júliustól indult el, tehát pont kicsúszott a második negyedéves időszak. Ami még segíti az építőipar helyzetét, az a építőipari havi adatok alapján a vállalatokhoz köthető épületek építése. Ez az a terület, ami nőtt, ami húzta felfelé fokozatosan az ágazatot. Itt tényleg már azt láthatjuk az építőiparban, hogy van egy növekvő trend. Viszont van jelentős bizonytalanság is, hónapról hónapra jelentős volatilitást mutatnak az adatok. Vagyis látható a növekedés, de ez lassú, fokozatos folyamat. Vagyis nem várhatjuk azt, hogy az építőipar aljánál fogva kihúzza majd a gazdaságot.
Na most ugye a feldolgozóiparral kapcsolatban csak egy ilyen általános mondat hangzott el. Itt lehetséges, hogy a járműgyártás jelentősen visszaesett?
Igen, a havi adatok is kérdezőtlen képet mutatnak az ipar teljesítményéről. Itt alapvetően az exportra termelő ágazatok okozzák a visszaesést. A járműgyártás, akkumulátorgyártás kedvezőtlenül alakult az idei első fél évben. Ez leginkább a külső kereslet gyengélkedésének tudható be. Legfontosabb külpiacunk Németország, a német ipar már hosszabb ideje gyengélkedik. Ez pedig a hazai exportra és azon keresztül a feldolgozóipari termelésre is kihatással van. Vagyis gyenge a külső kereslet, nem vesznek annyi terméket külföldön, nincs akkora kereslet a magyar iparban. Miközben másik oldalról a belföldi kereslet csak lassan éli.
Pont ezt akartam kérdezni, ugye korábban is, mikor a korábbi GDP adatról beszélgettünk, ugye mindig elhangzott, hogy talán most már esetlegesen a belföldi fogyasztás, a belső fogyasztás kicsit javít a számokon, lévén, hogy tapasztalható némi reálbér növekedés. Ezek szerint akkor ez sem nagyon szólt bele a jelenlegi GDP adatba, tehát még nem tudott igazán megindulni a fogyasztás.
Igen, azt láthatjuk, hogy a korábbi optimista várakozásokhoz képest fogyasztás nem áll olyan gyorsan helyre. Tehát nőnek a bérek, ezt láthatjuk a béradatokban, miközben az infláció is alacsony, és nő a háztartások rendelkezésre álló jövedelme. Ugyanakkor ezt a plusz jövedelmet háztartások egyelőre még nem költik el. Továbbra is óvatosak, a kiskereskedelemben is élelmiszerekre többet költenek, mi az élelmiszerforgalom, vagyis az alapvető termékeket, nélkülözhetetlen termékeket vásárolják. Ugyanakkor a nélkülözhető termékeket, bútorokat, iparcikkeket, ezeket, amiket el lehet halasztani, és el is halasztották az elmúlt időszakban, nem kezdték el jobban vásárolni. Inkább kivárnak a háztartások, eltöltik az elapott megtakarításaikat, készleteiket, és csak hosszabb távon állhat helyre a fogyasztás. Tehát ez az a tényező, ami hátráltatja a növekedést. Külső kereslet gyenge, miközben a fogyasztás lassabban áll helyre, mint azt korábban reméltük, vagy vártuk.
Na most a KSH megjelentette a júniusi turisztikai számokat is. Hát ez is aláhúzza azt, hogy spórolnak a magyarok. A vendégészakák száma ugyan 3,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, viszont úgy tűnik, hogy elmaradnak a hazai vendégek.
Igen, nőtt az összvendégészaka szám, ebben leginkább a külföldi vendégek játszottak szerepet, mint az elmúlt hónapokban is tapasztalhattuk. Ugyanakkor ki kell emelni egy apró technikai tényezőt a belföldi vendégészaka szám kapcsán. Idén változott a tanévrendje. Hosszabb lett a téli szünet egy héttel, és ezt a plusz egy hetet nyáron járták iskolába a diákok. Később kezdődött a nyári szünet, vagyis a családok is később tudtak elmenni nyaralni, pihenni. Ez pedig jelentős szerepet játszott abba, hogy visszaesett a belföldi vendégészakák száma. Ugyanakkor a térek emelkedése, valamint a kedvező meleg időjárás arra enged következtetni, hogy ez csak ilyen átmeneti tényező van. Teljes nyári szezon nézzük, majd érdemi növekedést mutathat a belföldi turizmus is.
Na most egyébként általában a vendégek száma az pedig nőtt. Ez ellentmondás, vagy pedig a több vendég kevesebb éjszakát tölt el, tehát végül is a külföldiek pénze is kevesebb lett?
Igen, alapvetően látható egy ilyen eltolódás. Több külföldi jön Magyarországra, valamint a belföldiek is számszerűen többen nyaralnak, azonban átlagosan kevesebb időt töltenek el a szállás helyeken. Tehát lerövidítettek a nyaralási időszakok. Legfontosabb kérdés makro szempontból, ez azt jelenti, hogy a családok általánosan kevesebb időt nyaralnak egy nyár alatt, vagy nem egyszer mennek el nyaralni, hanem két alkalommal. Mindenképpen fontos makro szempontból az lenne a kedvező, ha összességében minél több időt töltenek nyaralással a háztartások, az makro szempontból teljesen mindent, hogy egy-két vagy három részletben töltik el.
Mondjuk ez majd egy későbbi adatból fog kiderülni. Érdekesen alakult az összetétele is a vendégeknek, mert ugye jellemzően azért Európa a nagy küldő desztináció, ha lehet ezt mondani, tehát leginkább az európai vendégek szokták húzni a budapesti, illetve az országos turisztikai adatokat, illetve hát a pandémiában a belföldi utasok. Most azonban Ázsiából jött a megmentő sereg, ha lehet ezt mondani.
Igen, ha a külföldi vendégeket nézzük küldő ország szerint, júniusban már látszik valamennyi átrendeződés. Most nem Európa húzta a forgalmat, mert itt is jelentős növekedés volt, 7% fölötti, hanem Ázsia, valamint a kicsit kisebb súlyú, de jelentős dél-amerikai régió. Európán belül is van egy átrendeződés, szomszédos országok közül Ausztriából, valamint Romániából is csökkent az előző évhez képest a feltöltött vendégészakák száma. Miközben ez a két ország a korábbi hónapokban volt jelentős küldő ország. Tehát itt lehet egy éven belül átrendeződés, jelentően Magyarországra jövő román és osztrák vendégek idén korábban jöttek. Ugyanakkor Európán belül is vannak olyan országok, Egyesült Királyság vagy Spanyolország, mely jelentős bővülést mutat. Mindkettőben 20-40%-os növekedés volt egy év alatt. Vagyis alapvetően látható egy helyreállás a koronavírus járvány után nemzetközi turizmusban.
Tulajdonképpen az, hogy nőtt a beutazók száma Ázsia felől, ez az alacsony bázisnak köszönhető, vagy jelentős az érdeklődés növekedés ázsiai oldalról?
Nem csak a bázis játszott szerepet, hanem számszerűen is jelentősen növekedett. Ebben szerepe lehet, hogy folyamatosan egyre több közvetlen járat van az ázsiai régió és Budapest között. A Liszt-Ferenc repülőtér is egyre több közvetlen járatot indít Kínába, valamint a Távol-Keletbe.
Az adatok alapján a következő negyedévre jobb számokat vársz?
Igen, mindenképpen számíthatunk arra, hogy erős szezon előtt áll, vagy annak közepén áll a turizmus. Várhatóan a belföldi forgalom is érénkül a nyár folyamán. Ha lemegyünk a Balatonra, megnézzük a strandokat, láthatjuk, hogy nagy részt tele vannak, ez már kedvező előrevetítést ad az adatok kapcsán. Külföldi forgalom esetében sem látunk semmi olyan tényezőt, ami azt vetíteni előre, hogy az eddig tapasztalt növekedés lelassulna.
A Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzőjével, Molnár Dániellel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
nem tart a tejárak elszállásától a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Hart Zoltán azt mondta, az elmúlt években jelentősen visszaesett a tejfogyasztás Magyarországon, és a megemelkedett költségeket nehéz beépíteni az árakba, mert a piac azonnal fogyasztás csökkenéssel reagál az áremelésekre. Ugyanakkor stabilizálódott a tejtermelők helyzete az elmúlt néhány évben lezajlott konszolidációt követően, az import növekedése pedig egyelőre nem jelent gondot. Berla Attila interjúja.
A tejtermékek továbbra is nagy kedvencei a magyaroknak, de mit lehet látni mostanában a fogyasztói árakon?
Én azt gondolom, hogy összességében a tejágazatra mind idehaza, illetve Európában is egy stabil, nyugodt piaci helyzet jellemző. Természetesen ez csak egy kis megjegyzéssel kell együtt értelmezni, vagy lehet együtt értelmezni. Ha a tejárakat nézzük, a nyers tejárakat, akkor azt látjuk, hogy mind Magyarországon, mind Európában stabil a nyers tejára. Ugye Magyarországon tavaly ősztől rendkívül stabilan 155-165 forint között mozog a tejár, gyakorlatilag havonta felre néhány forintot, és ugyanez jellemző Európában is, ahol a tavalyi év végétől körülbelül 46 cent környékén mozog az ár. Tehát ha a tejtermelőket nézzük, akkor az árak stabilak, mind az Unióban, mind Magyarországon tudott bővülni a tejtermelés. Ugye az Unióban első 5 hónap vonatkozásában csupán 1%-a, persze uniós mértékben ez az 1%, ez egy óriási mennyiség, nagyjából Magyarország tejfelvásárlásának felel meg. Magyarországon viszont ugye különböző statisztikák mérik a tejfelvásárlás bővülését, van, aki 3%-ot, van, aki 5%-ot mér az első fél évre. Úgyhogy stabil nyers tejárak és bővülő tejtermelésről vagy tejfelvásárlásról tudok beszélni tejtermelői szinten. Látszódik, hogy az elmúlt 2 évben nagyon sok telep bezárt, elsősorban a kisebb telepek, viszont az állomány változása nem követte le a telepek számának csökkenését. Ez nagyjából azt jelenti, hogy az állomány java, a jobb genetikai állománnyal bíró tehenek azért átkerültek más telepekre. Tehát itt még egyszer mondom, a telepek számának csökkenése az nagyobb volt, mint az állomány csökkenésének az aránya. Úgyhogy körülbelül ezt tudnám a tejtermelésre mondani. Nyilván itt az aszály, amelyet kinézünk az ablakon, akkor látunk, ez számunkra is rossz hír. Ugye az a silókukorica, ami vagy bekerül, vagy nem kerül a tejtermelőkhöz, ugye azok azon tömegtakarmányok etetése alapvetően majd télen vagy koratavasszal kezdődik. Mi most még a tavalyi takarmányt etetjük. Körülbelül így tudnám összefoglalni a tejtermelés oldalát.
Akkor elmondta, hogy a tejtermelők szempontjából az árak gyakorlatilag stabilak, de ugyanez elmondható a boltokpolcain lévő tejről vagy tejtermékekről is?
A tejtermékeknél talán azzal kezdeném, hogy ha az uniós nagykereskedelmi árakat nézzük, azért a vajnál egy év alatt látunk egy 40% fölötti emelkedést, a sajtoknál európai nagykereskedelmi árakat mondok, cheddarra, edamire, goudára 3%, 8%, 5%-os emelkedés. Ezzel szemben Magyarországon ugye azt látom, hogy a 2022 végén, 2023 elején tapasztalt inflációs csúcstól jelentősen visszaestek az árak. Az idei nyári adatokat nézem, a tavalyi nyári árakhoz képest akkor kis túlzással azt lehet mondani, hogy mozdulatlanok ezek az árak. Egy 2,8%-os dobozos tejnél 1%-os emelkedés, termékeknél is van, amelyik 3%-ot csökkent, van, amelyik 3%-ot emelkedik. Úgyhogy nagyjából éves bázison nagyon-nagyon néhány százalékos elmozdulásokat látok csak feldolgozói átadói árakon, és hogyha ugyanezt az összehasonlítást az idei júniusi és a januári árakhoz nézem, akkor szintén plusz-minusz 1-2%-os változásokat látok csak az áraknál. Na most, amit nyilván a mai nap én is nézegettem a sajtót, és egészen hajmeresztő híreket olvastam és mondatokat benne, ami itt nagyon sokakat félrevezethetett a mai nap, az szerintem az, hogy a 2,8-as UHT tej, ugye nem olyan régen kikerült a hatósági áras rendszer alól. Ugye emlékszünk arra, hogy kötelező akciózás volt az előző 30 nap legalacsonyabb árához képest, egy 15%-os csökkenés kellett, illetve a 2,8-as UHT tej az ugye a beszerzési ár mínusz 15%-on kellett, lehetett értékesíteni. Úgyhogy a 2,8-as UHT tej az egy olyan termék volt, amelynek az elmúlt másfél éve mondjuk nem követte le a piaci változásokat, hogy óvatosan fogalmazva, tehát mesterségesen alacsonyan kellett tartani az árat. Viszont ez a kötelező akciózás, illetve ezek a kereskedelmi politikai eszközök megszűntek, és bizonyos statisztikai rendszerek, bizonyos statisztikai gyűjtések mérhetnek óriási növekedést az árakban. Mondjuk, hogyha csak a gyártói márkájú 2.8-as UHT tejek árát nézem és írom fel, nem súlyozva, hanem simán számtani átlaggal, akkor ott egyes márkák ára növekedhetett. De nagyon fontos, hogy ez az ár, ez nem a feldolgozói, átadói ár növekedéséből származik, hanem egyszerűen kereskedelem politikai döntések. Tehát ma, hogyha megnézzük a boltok polcait, akkor bizony látunk 4-500 forintos gyártói márkás 2.8-as UHT tejeket, de azt is látni kell, hogy 269 forintért is lehet kapni, sőt, a kedves kiskereskedői saját márkás 2.8-as UHT tejek többsége 270, 280, 290 forintért keresi a vevőket, úgyhogy én azt gondolom, hogy a 2.8-as UHT tej kivételével tovább is azt tudom mondani, hogy stabil a helyzet. Nyilván az a tejmennyiség, amelyet és tejtermék mennyiség, amelyet elvesztettünk 2022-ről 23-ra ágazati szinten, ez még nem tért vissza. Tehát ugye 22-ről 23-ra 10%-kal csökkent a vaj, illetve a vajkrém eladása, tehéntúrónál 6%-os csökkenés, sajtoknál 10%, tejfölnél 5%-ot mérnek a statisztikai rendszerek. Tehát egy jelentős eladás, illetve termelés csökkenés tapasztaltunk, ez még nem tért vissza, nyilván idén az első hónapban már azzal, hogy emelkedik a kiskereskedők értékesítése, tejeknél, tejtermékeknél is többet adunk el, mint tavaly az első 5 hónapban, vagy az első 6 hónapban, de még nem emelkedett a normális szintre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tejtermékek árában is, feldolgozói átadói árakban is egy kiegyensúlyozott piaci viszonyt látunk, féléves vagy egyéves visszatekintésben is. Az pedig nagyon fontos, hogy egy terméket kiemelni, amely érintett volt a hatósági árak által, ez nem biztos, hogy szerencsés, ugye nem mindegy, hogy egy terméket súlyozottan átlagolunk, vagy csak simán matematikai átlagot vonunk belőle. Úgyhogy a 2.8-as volt hatósági áras kivételével azt tudom mondani, hogy a késztermékek piaca is stabil.
Mennyire jelennek meg a hazai boltok polcain az import tejtermékek, és van egyébként erre szükség?
Ott kezdeném, hogy a legnagyobb gond pillanatnyilag, és itt mindjárt átérek az importra is, hogy bizonyos költségek feldolgozói oldalon együtt jelentek meg az import termékekkel. És ez a két dolog az együtt hát nem teremtett könnyű helyzetet, talán ezért is látjuk azt, hogy az árak nem nagyon tudtak elmozdulni. Ugye akár az EPR díjak, az útdíj emelkedés, a jövedéki adó emelkedés, minimálbér, víz, szennyvíz díj, amely az élelmiszeripari feldolgozókat, illetve a tejtermelőket sújtja ezeket. Tehát hatékonyságnöveléssel nem nagyon lehet már kigazdálkodni, úgyhogy nagyon nehéz helyzetben vannak a feldolgozók, főleg akkor, amikor a lakossági tejtermékfogyasztás ugye nem az igazi, és nem állt vissza a normál szintre. Ezzel egy időben, ugye tavalyi évben már jelentősen növekedett a tejtermék importunk. Itt ugye elsősorban félkemény sajtokra és sajtokra gondolok, amely ugye 10% fölött emelkedett az import. Néha említjük a dobozos tej importot is, ugye nyilván közel 40%-kal, 50%-kal emelkedett tavaly, és idén is folytatódik a dobozos tej importunk emelkedése. Szerencsére ez egy nagyon alacsony bázisról történő megduplázódás. Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból érkeznek ezek a termékek. A sajtokra, a joghurtokra, illetve a vajra jellemző az, hogy a boltok polcán nagy az import mennyisége. Ez azért korrektnek kellene, és el kell mondani azt is, hogy feldolgozói beruházásokra van szükség arra, hogy ezt a polcarányt egészségesebbé tudjuk tenni. Ugye nem csak arról van szó, hogy az import termékek ára olcsóbb, ezért elviszik a polc felét, hanem itt arról van szó, hogy a magyar tejipar jelenleg még nem tudná 100%-ban ellátni a lakossági igényeket. Tehát erre az importra szükség is van. Ugye nekünk akkor van problémánk, amikor egy magyar nyers tejnél jóval drágább német vagy cseh tejből készülő félkemény sajt olcsóbban kerül a magyar polcra, mint a magyar nyers tejből készítenénk. Tehát ha most mondok ennek egy példát, 41 centen áll a hazai tejár, a német pedig 45 centen, 46 centen. Mind a két tejből 9-10 kg kell egy kilogramm félkemény sajthoz. Nyilván látszik az, hogy a német félkemény sajt drágább lesz, ide kell szállítani, és olyankor szokott fejni a fejünk, amikor ezek az import sajtok olcsóbban kerülnek ki a polcokra. Ugye ennek az a magyarázata többnyire, hogy azokat az országokat is, nyugati országokat is sújt az infláció, sújtott az infláció, és alakultak ki feleslegek, és ezeket a feleslegeket ők próbálják más országokban értékesíteni. Egyfajta kármentésről van szó, amikor dömpingáron átdobják ezeket a termékeket más országok piacaira. És hát sajtban, dobozos tejben látjuk ezt a gyakorlatot. Bízunk benne, hogy ha az Európában visszatér a fogyasztási kedv, vagy tovább emelkedik, akkor azért ezek a tejfeleslegek eltűnnek.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatójával, Harc Zoltánnal Berla Attila beszélgetett. A Reggeli Monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk.